Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Egyre több a panasz a bankok végtörlesztési gyakorlata miatt. A kormány azt ígéri, ha kell, megváltoztatják a törvényt.
Még mindig nem lehet tudni, hogy hogyan halt meg Muammar el-Kaddafi. Vizsgálat indul, egyelőre nem temetik el.
Bomba egy miskolci panelben. A lakókat is ki kellett költöztetni, de már visszamehettek.
Leesett az első hó, igaz csak néhány milliméternyi, és rögtön el is olvadt, de hó volt.
Ha kell, módosítják a végtörlesztési törvényt.
Ezt a fideszes Rogán Antal mondta, aki szerint a bankok továbbra is összejátszanak, hogy minél kevesebben élhessenek ezzel a lehetőséggel.
A bankszövetség viszont azt mondja, a végtörlesztés visszavetette hitelezési képességüket. A Somogy Takarék Szövetkezet után most a Fundamenta Lakáskassa is bejelentette, hogy nem tud több áthidaló kölcsönt adni ügyfeleinek lakáshiteleik kiváltására.
Egész nap sorban álltak az emberek a Fundamenta Lakáskassa budapesti ügyfélszolgálatán. Bona Krisztián áthidaló kölcsönt szeretett volna felvenni a deviza alapú lakáshitele végtörlesztéséhez, de már nem tudott.
Az ügyintéző hölgynek is nagyon hirtelen jött ez az információ. Ő is még délelőtt ajánlott egy ügyfélnek, és délután megkapta a hírt, hogy már nem nincs erre lehetőség.
A Fundamenta szerda óta nem fogad be új igényeket. Azt mondják azért, mert az elmúlt hónapban megrohamozták őket az ügyfeleik, és a végtörlesztés miatt az idénre tervezett 30 milliárd helyett már így is 45 milliárd forint hitelt adnak nekik.
Ezért döntöttünk úgy, hogy kényszerűen a további befogadásokat felfüggesztjük átmenetileg.
Az interneten közben egyre többen panaszkodnak a bankok végtörlesztési gyakorlata miatt. Egy fórumozó például azt írta, az egyik bank telefonon nem ad tájékoztatást, csak személyesen a bankfiókban. De vannak ennél durvább vélemények is. Sokan arra panaszkodnak, hogy az a bank, ahol a devizahitelüket felvették, nekik nem ad forinthitelt, de az új ügyfeleknek igen. A PSHF szerint ezt megtehetik. Rogán Antal viszont úgy véli, a bankok továbbra is összejátszanak, hogy minél kevesebben jussanak forinthitelhez. A politikus azt mondta, a kormány minden akadályt elhárít a végtörlesztők elől.
Hogyha a bankok problémákat vetnek fel, kifogásokat találnak, ha kell, törvényi pontosítással ezeket a kifogásokat elhárítjuk.
A hiteltársuláshoz két hét alatt már több mint 12 000 csatlakoztak 15 milliárd forintnyi hitelállománnyal. A civil szerveződés egyik alapítója, Dubravszky György szerint a devizahiteleseken egy új állami tulajdonú bank segíthetne.
Mi egy konkrét újfajta, egy 21. századi bankban gondolkozunk, amelyeket az államhoz létre, és mi civilek elmondjuk, hogy milyen bankot szeretnénk, és ez egy ügyfélbarát bank lesz.
A hiteltársulás vezetői hétfőn Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterrel tárgyalnak az új bank létrehozásáról.
Minden eddiginél nagyobb mértékű lehet az ingatlanadó, Veres János szerint. A szocialista politikus elmondta, hogy bár több településen most is van ingatlanadó, de nem érték, hanem négyzetméter alapú. Az adótörvények tervezett módosítása szerint azonban lehetővé válna az érték alapú adóztatás is. Veres János arra hívta fel a figyelmet, hogy ez maximum az ingatlan értékének 3%-a lehetne, ami viszont több mint kétszerese annak az 1,2%-nak, amit korábban a szocialista kormány akart bevezetni. És ami ellen a Fidesz, akkor még tiltakozott.
Az LMP 3 kulcsos adórendszert vezetne be, egy 16, egy 36 és egy 40%-os kulcsot, megtartanák a fél szuper bruttó alapot és az adójóváírás intézményét is. Emellett nagyobb mértékben adóztatnák a tőkét és a vagyont. Eltörölnék a járművek regisztrációs és súlyadóját, helyettük komplex gépjárműadót, illetve teherforgalmi útdíjat vezetnének be. A többi között ezek szerepelnek az ellenzéki párt adó elképzeléseiben, melyeket jövő hétfőn nyújtanak be a parlamentnek.
A stabilitás a fő célja a benyújtott büdzsének, ezt mondta a fideszes Lázár János és Rogán Antal közös sajtótájékoztatójukon. Rogán Antal szerint a 300 milliárd forintos rekordnagyságú tartalék lehetővé teszi, hogy a kormány bármilyen vészhelyzetre időben tudjon reagálni. A fő célok a költségvetésben továbbra is a 3% alatti hiány, az államadósság csökkentése, az otthonvédelem, a gazdaság erősítése és a strukturális reformok végrehajtása. Lázár János frakcióvezető közölte, elutasítják az MSZP és az LMP alternatív költségvetési javaslatait, mert azok szerintük adóemelést jelentenének. A számvevőszék, a költségvetési tanács és a jegybank elnökei tegnap előtt azt mondták, hogy jelentős kockázatok vannak a büdzsétervben.
Megkezdődött Brüsszelben a diplomáciai nagyüzem. A vasárnapi csúcs előtt már ma egyeztettek az euróvezet pénzügyminiszterei, de a francia elnök és a német kancellár is tárgyalt. Nicolas Sarkozy és Angela Merkel ugyanis nem ért egyet a tervezett intézkedésekkel. Elemzők szerint, ha az unió nem tud egységes és határozott döntéseket hozni, az az euróvezet széteséséhez vezethet.
Teljes a káosz Görögország szerte. Bár a 48 órás általános sztrájk véget ért, az emberek nem hajlandóak hazamenni. Lassan tényleg összeroppanunk a költségvetési megszorítások és a válság nyomása alatt, magyarázza az egyik szakszervezeti vezető. A soha nem látott nagyságú sztrájk hullámnak már halálos áldozata is van. Egy férfi akkor kapott szívrohamot, amikor a tüntetők egy csoportja és a rendőrök összecsaptak egymással. Drámai feszültség uralkodik a többi bajba jutott eurózóna tagországban is, Madridtól Rómáig. A tüntetők egyre hangosabban követelik az Európai Unió vezetőitől, hogy megoldást találjanak problémáikra. A Brüsszelben ma kezdődött diplomáciai nagyüzemnek ezért óriási a tétje. Délután tárgyalóasztalhoz ültek az euróövezet pénzügyminiszterei, Nicolas Sarkozy és Angela Merkel azonban várhatóan az utolsó pillanatig egyeztet a válságtervről. Párizs és Berlin ugyanis nem egyformán ítéli meg a tervezett intézkedéseket, köztük az uniós válság alapösszegének növelését, a bajba jutott bankok feltőkésítését és a görög adósság részleges leírásának mértékét sem. További csúszást azonban nem engedhetnek meg maguknak, hiszen az az unió hitelességét kérdőjelezné meg. Lesújtóképet mutatunk magunkról a külvilág felé, ezen pedig változtatnunk kell, mondta Jean-Claude Juncker. Az euróövezeti tagországok csoportjának vezetője szerint az uniónak nem szabad megosztottnak mutatkoznia az adósságválság kezelésében. A pénzügyi krízis már olyannyira nyomasztja a tagállamokat, hogy a vezető európai lapok, így a párizsi Le Monde az unió haldoklását vetíti előre. A külső nyomás is egyre nagyobb az unión, és nem csak a pénzpiacok részéről. Barack Obama, amerikai elnök videókonferencián sürgette a válságterv elfogadását. Az Egyesült Államokat ugyanis aggasztja, hogy az euróövezeti válság alááshatja az amerikai gazdaság talpraállását is.
Minden frakcióvezetővel, az országgyűlés és az illetékes szakbizottságok elnökeivel is találkozott a miniszterelnök. Brüsszeli útja előtt tájékoztatta őket az Európai Tanács ülésével kapcsolatban. Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő az úgynevezett EU nagybizottsági találkozó után elmondta, hogy az Európai Tanács ülésén a legfontosabb feladat az eurózóna válságának megoldása és a bankok feltőkésítésének kérdése lesz. A miniszterelnök a parlamentben jövő hétfőn napirend előtt számol majd be a történtekről.
Megjegyzés minden egyes ponthoz. Az önkormányzati törvénytervezetének valamennyi részéhez megjegyzést fűztek a települések vezetői. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke úgy látja, hogy kiüresedik a rendszer, és a törvénynek katasztrofális hatása lesz a 3000 fősnél kisebb településekre. Az államtitkár viszont azt mondja, így biztonságosabb lesz a finanszírozás.
Olyan többletköltség hárul a lakosságra, hogy el kell menni egyik településről a másikra.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke úgy látja, katasztrofális hatása lesz az új önkormányzati törvénynek a 3000 lakosnál kisebb települések számára. A kormány szerint ugyanis összevonják a kis települések hivatalait, szerinte emiatt jelentős forrásoktól esnek el a települések.
De majd amikor nem fogják eltakarítani a havat, vagy amikor nem lesz megfelelően kitakarítva az árok, vagy amikor leszakad a csapadék és bemegy az udvarra és elönti a házat, akkor gondolni kell arra, hogy bizony azért kellett ezt meglépni, mert nem volt meg a megfelelő forrás.
Az önkormányzati államtitkár szerint nem tartható az az állapot, hogy a túlköltekező önkormányzatokat az állam rendszeresen kisegítse.
Annyi feladatot kell, hogy ellássanak az önkormányzatok, amelyet közösen az állam és az önkormányzatok a helyi bevételeikkel tudnak finanszírozni. Én úgy gondolom, hogy Gémesi úr is be fogja látni, amikor a rendszer elkezd majd működni, hogy e tekintetben a kételkedése nem volt valós.
A Jászlajkun-Szolnok megyei 250 lelkes hunyadfalván úgy látják, a közös hivatalokkal több marad a kis települések kasszájában.
Olyan apparátus kapnánk, ami több féle szolgáltatást tud biztosítani, magasabb színvonalat kapnánk ezáltal.
Az önkormányzati törvény tervezetéről a jövő héten tárgyal a kormány.
És Tálai András ma az este vendége lesz. Kommunizmus Kutatóintézet alakul januárban Magyarországon, feladata, hogy összegyűjtse és bővítse a korszakkal kapcsolatos kutatások eredményeit. Ezt a Terrorháza Múzeumban jelentették be, ahol a nemzeti ünnepre készülve 1956-ról tartottak konferenciát, amelyen történészek elemezték a forradalom jelentőségét és hatását a világra. a Kommunizmus Kutató Intézetet a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért közalapítvány működteti majd.
Az 56-os rádiósok és postaműszaki dolgozók előtt tisztelektek a közszolgálati média vezetői Győrben. A forradalom idején a Magyar Rádió győri munkatársai elsőként álltak a forradalom mellé, majd mindvégig hitelesen, függetlenségüket megőrizve tudósították a hallgatókat. A rádiósoknak köszönhető, hogy az ország határokon túl is hallgathatták az adást, így figyelemmel kísérhették az eseményeket, egészen 1956. november 4-ig a forradalom vérbefolytásáig.
A felvidéki Gubik László kapta idén a Szabadságdíjat. Ő az a 24 éves egyetemista, aki idén nyáron felvette a magyar állampolgárságot, és ezt a szlovák hatóságoknak be is jelentette, annak ellenére, hogy ezzel szlovák állampolgárságát veszélyeztette. Daniel Cohn-Bendit, az Európai Zöld Frakció társelnöke pedig a Jogtipró díjat kapta a Szabadságkörtől. A szervezet szerint a politikus Magyarország méltósághoz való jogát sértette meg többször a kijelentéseivel. A Szabadságkört 2007. októberében alapították politikusok és közéleti személyiségek. Mások mellett a fideszes Balogh Zoltán, Szájer József és Hegedű Zsuzsa szociológus. Tavaly Robert Ficónak adományozták a Jogtipró díjukat.
Vasárnap lejár az 5 éves elévülési határideje a 2006. október 23-ai törvénysértéseknek. Erre a Jobbik hívta fel a figyelmet. Gaudi Nagy Tamás ellenzéki képviselő szerint, idézem, botrány és megengedhetetlen gyalázat, hogy még mindig nem történt igazságtétel a 2006-os rendőri túlkapások kapcsán. Morvai Krisztina szerint az is fájdalmas, hogy az 5 éves évfordulón Orbán Viktor Brüsszelben lesz, holott szerinte Brüsszel 2006-ban közömbös volt az iránt, ami hazánkban történt.
Az igazság pillanata lehet, első országos konferenciáját tartja holnap a Demokratikus Koalíció Platform. A rendezvényen Gyurcsány Ferenc várhatóan bejelenti, hogy ő és 9 képviselőtársa távozik az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjából és önálló frakciót alapít. Kovács László, a párt alelnöke azt mondta, a kilépést minél hamarabb le kell zárni, mert a veszekedés gyengíti az MSZP-t.
Holnap is nagy pályán játszanak, nagy meccsek után egy új párt születhet itt. Ebben a sportcsarnokban tartja első országos konferenciáját és egyéves születésnapját a Demokratikus Koalíció Platform. Az egyik legnagyobb közösségi oldalon a platform történelminek nevezi a rendezvényt. Itt mond beszédet Gyurcsány Ferenc, aki várhatóan bejelenti, hogy ő és képviselőtársai kiválnak az MSZP frakcióból. Az önálló képviselőcsoportot várhatóan Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba, Vitányi Iván, Vadai Ágnes, Ficsor Ádám, Varjú László, Baracskai József, Szűcs Erika, Kolber István, valamint a korábban haladékot kérő Olá Lajos alkotja majd. A platform igazgatója Varjú László szerint akár még egy szocialistát is maguk mellé állíthatnak, de 11-nél többen nem lesznek, mert támogatják, hogy az MSZP maradjon a legnagyobb ellenzéki képviselőcsoport a parlamentben.
A Magyar Szocialista Párt a legnagyobb frakciója lehessen a magyar parlamentnek, és nagyon fontos egyidejűleg az is, hogy ellenzéki vezetője legyen a Nemzetbiztonsági Bizottságnak.
Kovács László, az MSZP alelnöke a Kossuth Rádiónak azt mondta, nagy megkönnyebbülés, hogy Gyurcsányék végre kilépnek a frakcióból. Arról, hogy a kilépők nem adják vissza mandátumaikat, annyit mondott, vissza nem követelhetik azokat.
Pont ők voltak azok, akik azt mondták, hogy a frakció minden tagjának vissza kellene adni a mandátumot, ezért ez a kijelentés most egy kicsit meglepő, hogy őnekik viszont eszük ágába sincs.
Információk szerint az MSZP tegnapi elnökségi ülésén a párt frakcióvezető helyettese Puh László élesen bírálta a Mesterházi Attilát, mert szerinte nem volt elég határozott a volt kormányfővel szemben. Puh László telefonon csak annyit mondott, nem cáfolja, de nem is erősíti meg a sajtó értesüléseit.
Magából kikelve, obszcén szavakat kiabálva, fejberúgással fenyegetett meg információink szerint egy önkormányzati képviselőt, Zuhman Tamás. A Hon kormány privatizációs minisztere és a Gyurcsány kormány balatoni kormánybiztosa a Marcali önkormányzat folyosóján kiabált egy KDNP-s képviselővel. A veszekedést a helyi tévé hangban rögzítette. Keresztül Zuhman Tamás, de adásunkig nem sikerült elérni.
És nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Házilag készített bombát találtak egy miskolci panelházban.
És lebukott az első pálinka főző, újságban hirdetett, emiatt kapták el.
Gyorsan akartak túlesni rajta, de egyelőre mégsem temetik el a tegnap megölt Muammer el-Kaddafit. Az átmeneti líbiai vezetés úgy döntött, hogy előbb kivizsgálják a bukott diktátor halálának körülményeit. Az észak-afrikai országban még februárban kitört harcok tegnap értek végleg véget, amikor végeztek Kaddafival. A felkelők szerint tűzharcban érte végzetes lövés. Közben a világ vezetőinek többsége már az új Líbia megteremtéséről beszél.
Zarándok helyé vált Szirtben az a hely, ahol tegnap elfogták és agyonlőtték Muammer Kaddafit. Teljes titokban temetik majd el, és talán sosem derül ki hová. Az iszlám előírásai szerint 24 órán belül el kellene temetni, de most még vizsgálják a líbiai diktátor halálának gyanús körülményeit. Csak egy biztos, utolsó perceit azok körében töltötte, akiket az elmúlt hónapokban csak patkányoknak és csótányoknak nevezett. A felkelők azt állítják, Kaddafi fejlővéstől halt meg, saját hívei és az átmeneti nemzeti tanács csapatai közötti tűzharcban. De az orvos szakértő azt állapította meg, nem a fej, hanem a haslövés volt végzetes. Kételkedik a felkelők verziójában az ENSZ is. Sok a bizonytalanság, legalább két amatőr felvétel teszi gyanússá a körülményeket, nyilatkozta az emberi jogi főbiztos szóvivője. Ez az egyik, az élve elfogott Kaddafi vérző fejjel és kissé kábultan a felkelőkkel vitatkozik. Ráncigálják, majd nagy zűrzavar, és már semmit sem látni. Csak valaki felmutatja a volt diktátor cipőjét. És azt kiabálják, Isten hatalmas, győzelem, elfogtuk Kaddafit. A felkelők azt állítják, megadják a végtisztességet a volt diktátornak. A holttestet Misrátába egy piac hűtőházába szállították. Megilletik azok a jogok, amelyek bármelyik muzulmánt. Biztos, hogy megfürdetik és tisztesen eltemetik egy muzulmán temetőben, közölte a holttest őrzésével megbízott parancsnok. Kaddafi halála után egy új Líbia jöhet létre, de ez nem lesz sem könnyű, sem fájdalommentes. Tripoliban a magyar követség volt az egyetlen, amely mindvégig működött a konfliktus folyamán. Marton Béla nagykövet a Magyar Televízió Ma reggel című műsorának nyilatkozott.
A magyar szerepet a helyi lakosok azzal hálálták meg, hogy a nagykövetség mellett lévő utcát például elnevezték Magyar utcának, ami egy nagyon kedves gesztus.
Líbia új urai, az átmeneti nemzeti tanács holnap várhatóan bejelentik, hogy az országot felszabadították, és azt is, mikorra tervezik a választásokat.
Meghalt az a 2 éves kínai kislány, akit 2 teherautó is elgázolt 1 hete. A megrázó és megdöbbentő esetet egy biztonsági kamera is rögzítette. A gyerek egy boltból szaladt ki az édesanyja mellől, miután az első jármű elütötte, senki nem segített neki, hosszú percekig senki nem vette fel a földről. A kislány Wang Yue napokon át feküdt kómában, életét már nem tudták megmenteni.
Szavak sincsenek arra, amit egy biztonsági kamera rögzített Kínában. Egy kis teherautó elgázol egy 2 éves kislányt, majd elhajt. Utána pedig még egy teherautó áthajt a földön fekvő, vérző, súlyosan sérült kisgyereken. A kislány Wang Yue 7 percig szenved, majdnem 20 ember megy el mellette, és senki sem segít. Végül egy arra járó kukás siet oda, hogy megmentse. A kislány családja összeroppant, az egész világ megdöbbent az emberek közönösségén. Segítsenek rajta, mentsék meg a kislányomat, könyörgött az édesanyja. Wang Yue egy hétig feküdt kómában, élet és halál határán. Végül az orvosok sem tudtak segíteni rajta. Mindent megtettünk, hogy megmentsük, de a sérülései túl súlyosak voltak. Az ő kis életem a véget ért, közölte a hírt a kórház vezetője. Egy helyi televíziónak telefonon sikerült megtalálni az első teherautó vezetőjét. Láttam, hogy senki sem figyel. Gáztattam és eltűntem. Ha elkapnak, sitre vágnak, mondta. Vagyis pontosan tudta, hogy elgázolt egy kisgyereket, és egyszerűen elhajtott és cserben hagyta, kérdezi a riporter. Igen, olcsóbban megúszom, ha meghal, válaszolta a férfi. Azóta mindkét teherautó vezetőjét őrizetbe vették, Kuangtung tartomány pedig azt fontolgatja, törvénnyel kényszeríti ki, hogy az emberek segítsenek a bajba jutottakon. Kínai kommentárok szerint viszont az együttérzést és az erkölcsi érzéket nem lehet törvényi úton bevezetni.
Túl sokan vannak a családban, ez volt a nem hivatalos indoka annak, hogy egy tápiószelei kisbabát állami gondozásba vettek. Legalábbis ezt mondja a csecsemő édesapja. A gyerek 2 hónapja született, de azóta sem vihették haza. Pedig a szülők szerint minden feltételt teljesítenek, amit a védőnő kért. A védőnő egyelőre elérhetetlen, a polgármester szerint jól működik a családsegítő szolgálat.
Megígérték, most ne beszéljünk már ilyeneket, ki ígérte meg.
A Tápió Szelei polgármester és egy fiatal pár vitatkoznak a falu központjában.
Miért nem hallottam, hogy nem adom oda ki?
És azt mondták, hogy kiadják, és egyszer
sokták. Maka István és Vivien közös gyerekük miatt vitatkoznak, akit születése után nem vihettek haza, ennek már 2 hónapja. Ide költöztek volna a fiú családjához, összesen 13-an lettek volna. A fiatal pár külön szobát kapott, a védőnő meg is mondta, mit kell vele csinálni a baba érkezéséig.
Azt mondta, hogy igen, csak legyen itt egy függöny, meg legyen az ablakon egy függöny, meg egy ágyat kérve, akkor festettünk le. És mondjuk ezt a másik alkalommal, tehát már másnap meg is teljesítettük.
A védőnő ezután írta le a gyámhivatalnak, hogy nem javasolja a csecsemő hazavitelét. Csak hogy a szülők azt mondják, erről nekik nem szóltak.
Én ezt nem hiszem el, hogy a családnak nem szóltak, tehát annál szorosabb kapcsolat van itt a család és a családsegítőszolga egy pillanat között.
2-6 évet él meg.
A fiatal pár azóta saját lakásba költözött, minden körülményt megteremtettek, hogy a gyereket visszakaphassák, hiába.
Valakinek felelnie kell, értem úgyis.
És szerinted ki a felelős?
Szerintem a Bagéva védőnő az a felelős. Mert amikor én bejártam hozzá mindig, akkor mindig azt mondta, hogy ő kiadja. Ő nem mondott olyat, hogy nem adja ki.
Kerestük Bagévát, a védőnőt, aki ma nem volt elérhető.
Az ügy most itt a 15. kerületi önkormányzatnál van, itt volt Vivien állami gondozásban, csak hogy innen semmilyen információt nem adtak ki. A jegyző ugyanis, aki erre engedélyt adhatott volna, éppen szabadságon van. A híradót Váradi Béla tudósította.
Bombát találtak abban a miskolci panelházban, ahonnan reggel kiköltöztették a lakókat. A tűzszerészek szerint házilag készített szerkezetről van szó, ami több ember életét is kioldhatta volna, ha aktiválják. A bomba készítőjét a terrorelhárítási központ munkatársai még reggel elfogták. Az ügyet a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálja.
A rendőrök lezárták a környéket, az egyik lépcsőházat kiürítették.
1-ig szóltak már 7 órakor nekik, hogy jöjjenek ki, de én fent lakok, nekem nem szóltak, de én meg véletlenszerűen lejöttem, de már vissza nem engednek.
A lakóknak robbanás veszély miatt kellett elhagyniuk az épületet.
Bomba volt, például nem lehet venni.
A tűzszerészek szirénázva több járművel érkeztek a helyszínre, órákon keresztül speciális eszközökkel, bombakereső kutyával vizsgálták át a 3. emeleti lakást. Az MTI Hírcentrum információi szerint egy szódászifon méretű házilag gyártott félig kész bomba volt a lakásban. Volt benne robbanóanyag és kész volt az indító szerkezet. Ebben az állapotában 1 méteren belül képes lett volna ölni, de teljesen feltöltve még nagyobb hatósugárral működhetett volna. A bomba készítője egy 30 éves büntetett előéletű magyar férfi. Korábban garázdaságért, testi sértésért és robbanóanyaggal visszaélésért büntették. Információink szerint aktív kábítószer használó, úgy tudjuk, elfogásokon is zavart állapotban volt.
Drogoznak, szipóznak, mindent csinálnak. Az embereknek az életét veszélyeztetik.
A férfi testén héber és arab tetoválásokat találtak, ezek szélsőséges szervezetekre utalhatnak. A lakásban újságcikkek voltak, amelyekben az 1995-ben meggyilkolt Yitzhak Rabin merényletéről szóló újságcikkek voltak. A férfi a merénylő követője volt. A nyomozók szerint a férfi magányos elkövető lehetett, nem köthető szervezethez, de az izraeli titkosszolgálattal felvették a kapcsolatot.
Robbanóanyag. Hát szóval ilyet kigyárthat, mai világban már, de nem vagyunk Amerikában.
A férfit a terror elhárítási központ kommandósai fogták el. Az ügyben a Nemzeti Nyomozóiroda robbanóanyaggal vagy robbanószerrel való visszaélés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.
Azonnali hatállyal bezáratta a debreceni önkormányzat az Amsterdam Shopot, a belvárosi üzlet a tiltástól függetlenül egyébként napok óta nincs nyitva. A hivatalosan ajándéktárgyakat forgalmazó boltban olyan illatosítót árulnak, ami a kábítószerekhez hasonló hatást válthat ki, hogyha papírba tekerve elszívják. A debreceni önkormányzat azért döntött a bezárás mellett, mert a rendőrség eljárást indított az ügyben. Így nem a kereskedelmi, hanem a szervezett bűnözés elleni törvény előírásai a mérvadók, azaz a nyomozás végéig, de legfeljebb 1 évig visszavonták az üzlet működési engedélyét.
Lebukott az első pálinka főző, újságban hirdetett, emiatt kapták el a Borsod megyei felsőnyárádi férfit. A Nemzeti Adó és Vámhivatal jövedéki orgazdaság miatt indított ellene eljárást, mert megpróbálta kijátszani a házi pálinka főzés szabályait. Eszerint ugyanis az otthon főzött pálinkát nem lehet eladni. A Vámhivatal munkatársainak feltűnt az újságban megjelent hirdetés. A megjelölő telefonszámon 100 liter pálinkát rendeltek a férfitől, akivel egy benzinkútra beszélték meg a találkozót. Miután a megrendelt árut kifizették, felfedték kilétüket. Ezután a férfi lakásához mentek, ahol még 250 liter pálinka került elő. A 36 éves férfi 1 millió forintos jövedéki bírságra számíthat.
Jön a Kopaszkutya 2, 30 évvel a legendás rockfilm bemutatása után az eredeti helyszínen a Tabánban befejeződött a második rész forgatása. Szomjas György rendező mostani alkotása inkább dokumentum, mint játékfilm. Hobó, Póka és Deák Bill Gyula benne lesz, Schuster Lóránt nem. 5 évvel ezelőtt Szomjas György és Schuster Lóránt egy másik változatot terveztek.
Kopaszkutya!
Generációk nőttek fel a Kopaszkutyán. Egy kultuszfilm, amely a Kádár korszak viszonyai között sikeressé válni akaró zenekar a Colorado rögös útját mutatja be. A filmdráma meghatározó helyszíne volt a Tabán. Ide szervezték a folytatás egyik utolsó jelenetét is.
Eltelt 30 év, és hát jó érzés visszaemlékezni a dolgokra. Szeretik ma is a gyerekek, az emberek. Filmet érzem, egy korszakalkotó dolog volt.
A Kopaszkutya 2-ben sokkal kevesebb a játékfilmes jelenet, mint elődjében.
Én úgy mondtam, hogy egy játékfilm, egy dokumentumfilm és egy koncertfilmnek a háromszögében kell ezt elképzelni. Egy műfaji újításról van valóban szó.
A filmből ugyanakkor kihagyták Schuster Lórántot, aki az eredeti Kopaszkutya filmben még a főszerepet játszott a Hobóval.
Megérne egy hosszabb beszélgetést, hogy mi minden volt előtte, utána, meg azóta az elmúlt 30 évben mi történt a szereplőkkel. Ez tényleg érdekes történet. Én annyit sajnálok, hogy a Szomjasék kicsinyes emberi szempontokat tartottak fontosabbnak, mint az, hogy csináljanak egy jó filmet.
Huszár Viktor, a Kopaszkutya 2 producere, a Schuster Lóránt kihagyását firtató kérdésünkre azt mondta, a zenészek és a rendezők közösen döntöttek úgy, hogy idézem, politikai és egyéb megnyilvánulásai miatt ne szerepeljen a filmben. 2006-ban egyébként elkészült a Kopaszkutya 2 másik verziója, kész forgatókönyvvel, betért dalokkal és próbafelvételekkel, Schuster Lóránt és Szomjas György közös munkájában. Most mégis egy teljesen más változat kerül a mozikba.
Reggelre leesett az első hó a Kékesen és a Felső Mátrában is, egyelőre csak néhány milliméternyi vastagságú, és nem is maradt meg hosszabb ideig. A Magyarország felett átvonuló hideg front inkább esőt hozott, amiből éjszaka havas eső, majd havazás is lett néhol. A meteorológusok szerint egyáltalán nem szokatlan az október végi havazás. A részletek a híradó és a sporthírek után.
Úgy néz ki, hogy mégsem lesz kalocsai mintás overall az idén záró brazil nagydíjon a McLaren két pilótáján Jenson Buttonon és Lewis Hamiltonon. A németek ruhaterve győzött. A szavazás szombat éjfélkor ért véget, eszerint még egyébként a magyar overall nyert. A szervezők azonban szabálytalanságokat találtak, ezért felülvizsgálták az eredményeket, és végül a német ruhát hozták ki győztesnek. Végleges döntés viszont még mindig nincs, hétfőn derül ki visszavonhatatlanul, hogy kinek a ruhája lesz a versenyzőkön.
Titkok és hatások, balkánfanatik, Ruzsa Magdi, Budapest Bár és MR szimfonikusok, apokaliszt és ünnepi koncert a Bazilikából. A közmédia minden felületén Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára emlékezünk holnap. Lesznek koncertek, filmek a világhírű magyar zeneszerző műveiből és életéről. Tehát ha szombat és október 22-e, akkor MTV, Duna TV és Magyar Rádió. Íme a választék.
Eddig még soha nem hallott családi titkok is kiderülhetnek Liszt Ferencről holnap az M1-en. Délelőtt és délután is több műsor foglalkozik a zeneszerzővel.
Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit jelent ő ma a könnyűzenészeknek, fiatal képzőművészeknek, divattervezőknek.
Az MTV-n és a Duna mindkét csatornáján egész nap filmvetítések és koncertek lesznek. Például a Budapest Bár és az MR szimfonikus zenekar is Liszt műveket ad elő. Holnap este a Duna 2 filmpremierrel készül, az apokalisztet, Liszt Ferenc életét feldolgozó filmet vetítik.
A közmédia csatornái egész évben figyelemmel kísérték Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára rendezett emlékév esemény sorozatát, és hát ugye 22. Liszt Ferenc születésnapja, a kiemelt nap, amelyen szinte minden csatornánkon jelentkezünk valamilyen újdonsággal, valamilyen érdekességgel.
A Magyar Rádióban is egész nap Liszté a főszerep. A Petőfin lesz hallható a koncert, amelyen könnyű zenészek, például a Balkán Fanatik és Ruzsa Magdi adják elő a zeneszerző darabjait. A Bartók pedig a Szent István Bazilika ünnepi hangversenyét közvetíti majd.
Eddig tartott a híradó, most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
10 óra 10 perckor pedig kezdődik az este, akkor is várjuk Önöket viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra.
Szeretne megcsókolni.
Figyeled, az olasz megy távol.
Ízelőket szívottam. Főzvegyasszon vagyok.
Minden étel a világon valahol olasz.
Lehet téged még feleségbe venni, Marcsa?
Gasztroangyal. Eszik, iszik, sosem alszik.
Folyton csak csavarogsz.
Sose lehet tudni, mikor jössz, mész, vagy mikor kerülsz elő.
Magának semmi köze hozzám.
Látni akarom Rákosit.
Letolom a gatyám, már is láthatod. Maga lesz a tolmács.
Én?
Miért? Hát ki az oroszlán?
Hát én. Csapataink harcban állnak.
A fiamat nem áldozom fel semmiért, semmikért.
A nyugat szeme láttára fogunk megdögleni.
Akik a Pál utcai fiúkat élesben játszották.
Hová mentek?
Budakeszi srácok. Október 23-án vasárnap az M1-en. A színész és a pap.
Kicsoda maga a sátán?
Jávor Pál vagyok, látta a filmjét.
Egy képzeletbeli utazás.
Régóta figyelem, mint eminenciás uram.
Ami pokoljárássá válik.
Mit tudsz még róla? Milyen bűnt követtem még el?
A jövődet.
Lux Ádám.
Egyedül vagyok.
Kautsky Armand. Ifjabb Jászai László.
Halálirri!
Szeretlek, Faust.
Halálunkig emlékezni fogunk rád.
Október 23-án, vasárnap este az M1-en. Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.